Társaink, a Fehér Barátok.
Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretettel köszöntünk benneteket Pálos műsorunkban, melyben rendünk alapítójával, Boldog Özsib atyával ismerkedhetünk meg a mai alkalommal. Műsorunk élettörténete korábban egy évvel ezelőtt is elhangzott itt a rádióban, ezért ma az ő ünnepére, őrá emlékezve, gondolva, ismétlésként bemutatjuk őt. Boldog Özsib atya élete. Az ő életét azért is aktuális ma megismernünk, mind mélyebben, mind jobban, mert magyar pálosrend újra visszatelepült Erdélybe is, több mint 230 év után. És ha a Jóistennek akkor egy szép eszköze volt népünk, nemzetünk körében, Özsib atyánk talán a mennyekből ma is segít bennünket, hogy újra találjanak a pálosok, itt Erdélyben is újabb elkötelezett tagokat, akik Özsib atya nyomába lépve a pálosrendben népünket, nemzetünket, családjainkat akarják szolgálni, a magyar jövőt, a magyar megújulást. Boldog Özsib atyánk élete. Boldog Özsib nevéhez fűződik az egyetlen magyar eredetű férfi szerzetes rend, a pálosok alapítása és megszervezése, amely mind vallási, mind művelős ügyi téren igen jelentős szerepet játszott, nem csak népünk, hanem a szomszédos népek kultúrájának történetében is. Az egykori esztergomi kanonok lelkét és szándékát a szenvedések érlelték meg. A tatárjárás idején a válságból kivezető utat az egyéni példaadásban, az engesztelésben, a szeretetben és Krisztus keresztjének különös tiszteletében jelölte meg. Özsib atya Esztergomban, Magyarország akkori fővárosában született, 1200 körül. Szüleit közelebbről nem ismerjük. A krónikás, Páter Gyöngyösi Gergely pálos történetíró klasszikus tömörséggel csak annyit mond, hogy híres magyar családból származott. Egyik életrajzírója a királyi udvar várispánjának nevezi apját. Tormai Cecil a Fehér Barát című nagyszeri, szimbolikus regény trilógiának finom érzékű írója egyenesen a királyi család rokonságával hozza őt kapcsolatba. Ami kiderül életéből, hogy szülei gondos nevelésben részesítették Özsibet. A Szent István által 1028-ban alapított káptalani iskolába járatták. A krónikás kiemeli, hogy Özsib már igen korán tanulta a betűvetést, és a könyvekhez jobban vonzódott, mint a játékhoz. Így fogalmaz Páter Gyöngyösi Gergely krónikás róla. Pajtásainak haszontalan szórakozásait elkerülte, és mégis ez a szelíd, komoly, elvonultságra hajló, könyveket bújó kisfiú senkinek sem volt terhére, sőt, akik közelében éltek, nem győztek betelni szeretetre méltó látásával, édes szavaival. Hallgatagsága, szűkszavúsága sok bűntől megóvta őt. Szembetűnő vonása volt a magány szeretete, akkor érezte jól magát, ha félrevonulva elmerülhetett tanulmányaiban. Hosszú imák, sok bőjt és elmélkedések érlelték hivatását. Szemlélődő hajlama egyre erősebben nyilatkozott meg, és szinte predestinálta a remetességre. A krónikás Özsib külsejéről is elárul valamit. Feltűnően szép fiatalember volt, és mindig derűsen, kedvesen mosolygott. Miután pappá szentelték, jegyzi le Gyöngyösi Gergely a krónikás, minden nap mély áhítattal mutatta be a szentmisét, ami akkor ritka és szokatlan dolog volt. Olyan filozófiát tanított, amely nem az emberek, hanem Isten tetszését vívta ki. Hamarosan tagjai sorába iktatta Özsib atyát az esztergomi főkáptalan, kanonok lett. A kanoniki intézmény ekkor már fél ezer éves múltra tekinthetett vissza. Szent Krodegang Metzi püspök a 8. század derekán Szent Benedek szellemében szabályozta a városi papság életrendjét. Az összes lelkészkedő egyházmegyés papokat a székes egyházi iskolákban képzett kispapokkal együtt kolostori életre kötelezte. Közös házban laktak, közösen étkeztek és imádkoztak. Így a kanonoki intézmény a káptalan nagy segítségére volt a papi eszmény tökéletes megvalósításának. Mint esztergomi kanonok, Özséb oly áhítattal végezte a papi zsolozsmát és a szentmise bemutatását, hogy mély benyomást tett mindazokra, akik csak látták és buzgósága Isten szeretetére gyulasztott mindenkit. Az imádságból fennmaradt időt sem töltötte tétlenül. Olvasásnak, tanulásnak, írásnak szentelte magát. Feljegyezték róla, hogy egyetlen percet sem hagyott kihasználatlanul. Könyveket írt. Sajnos a tatárjárás vagy a későbbi századok pusztításai ezeknek mind a címét is elsodolták. Csak sejtjük, hogy egyházjogi munkákat íratott, mivel a kánonjog tudományában igen járatos volt. Mint kanonok, minden jövedelmét a szegények szolgálatára fordította. Vendégszerető háza közismert volt Esztergomban. Kapuja tárva nyitva állott, boldog-boldogtalan számára. A szegényeknek nem csak a testüket táplálta és ruházta, hanem lelkükkel is törődött. Az egyszerű, tanulatlan emberek oktatására fordította a szabad idejét. Azok között, akik Özséb kanonok vendégszerető házában gyakran megfordultak, akadtak olyanok is, akik nem kéregetni jöttek. Vesszőből font kosarakat, fából faragott házi eszközöket hoztak, és szerényen csak azt kérték, hogy cserélje be nekik ezeket élelemre vagy ruhára. A remeték ebben az időben szürke köntösben jártak, és a pilisi erdőrengetek szent magányában éltek, ahol teljesen elvonulva a világtól, egészen az imának és a vezeklésnek szentelték magukat. Özséb atya mély vonzalommal fordult feléjük, és szívesen elbeszélgetett velük. Nagyon megszerette ezeket a halkszavú, imádságos és szerény embereket. A velük való társalgás annyira megindította, hogy többször is felkereste őket remeteségükben. Megcsugálta egyszerű, istenes életüket a hegyek és az erdők szépséges és áhítatos csendjében. Megszerette tiszta életük zavartalan békéjét. Valószínűleg lelki atyuk is volt. Gyontatta, vezette őket a lelki élet ösvényein. A velük való beszélgetések Isten ösztökéi voltak Özséb számára, amelyek egyre jobban a magány felé hajtották őt. Egyre jobban vágyódott a pilisi erdők vadonába, de tervének keresztül vitelét késleltette az országra zúduló tatár betörés 1241-ben. A templomok, de főleg a székesegyház éjjel-nappal tömve volt a kétségbe esett hívekkel, akik jajgatva rimánkodtak Istenhez segítségért, irgalomért, mert a tatár híre akkor már a pokolbeli ördögnél is iszonytatóbb volt, nem irgalmaztak azok a csecsemőknek sem, mint nyásra húzott halakat tűzték lándzsáikra az ártatlanokat, jegyzi le Páter Gyöngyösi Gergely. Özséb atya ezekben az időkben is ott volt mindenütt, ahol segíteni kellett és lehetett. Ápolta a sebesülteket, vigasztalta a haldoklókat, bátorította a csüggedőket, és a székes egyházban együtt imádkozott a néppel. A Batukán személyes vezetése alatt álló tatársereg másfél évi pusztítás után Ugatály főkán halála hírére visszavonult. Özséb atya alaposan kivette részét a testi és lelki rom eltakarításból, újjáépítésből 4 éven keresztül. Majd 1246-ban lemondott kanoniki méltóságáról, javait szétosztotta a rászorulók között, és Máncsai István érsek engedélyével a Pilis szántó közelében lévő sziklás rengetegbe vonult, ahol az imádság, a bőjt és az engesztelés által kegyelmet esdett mostoha sorsú nemzete számára. A pilisi remete Özséb atyánk első ténykedése az volt, hogy 3-as barlangja alatt a forrás mellé letűzte a Szent Keresztet. Életszentségének híre hamar elterjedt az egész vidéken. Sokan járultak hozzá tanácsait kikérni és tanítását hallgatni. Nem sokára követői is akadtak, akik magukévá tették a szigorú vezeklő életmódját. Boldog Özséb személye a realitás talaján áll. Nem szövik át legendás aranyszálak. Egy alkalommal mégis csodálatos látomásban részesült, amely döntő volt további életútjára. Egy éjjel imádság közben az erdő mélyén sok apró lángot pillantott meg. A lángocskák egymás felé tartottak, s végül Özséb atya keresztje előtt tüzes fénynyalává olvadtak össze. Özséb úgy értelmezte, hogy ez a különös tünemény égi jel. Figyelmeztetés, hogy a szétszórtan élő remeték lángjait össze kell gyűjtenie egy közösségbe, ahol életükkel, példájukkal, tudományukkal napként ragyoghatnak az egyházban, taníthatják és támogathatják egymást Isten buzgó szolgálatára. Pilis Szent László közelében, a Kesztölci völgy fölötti kis magaslaton, ahol hármas teraszt képeztek ki, délről kisebb templomot építettek a Szent Kereszt megtalálásának tiszteletére. A csúcsíves templomhoz észak felül négyszögletes monostor csatlakozott az együttlakó remeték számára magas fallal körülvéve. Özséb ezután sorra járta az országban a nagyobb remeteségeket. Először a Pécs melletti Szent Jakab hegyi remetékhez ment, akik már 1225-től közös életet éltek. Elkérte a Bertalan pécsi püspök által készített szabályzatukat. A két monostor ekkor egyesült, amelynek tagjai őt választották meg első tartományfőnökükké, elismerve magas képzettségét, életszentségét és szervezői képességét. Közösségük égi pátronusává Remete Szent Pál tették meg, s magukat első Remete Szent Pál testvéreinek nevezték. Mivel az első monostor a Szent Kereszt tiszteletére épült, sokáig a Szent Kereszt testvéreinek is hívták őket. E két kolostor az idők folyamán egyre több és több kolostor csatlakozott, amelyek a Bertalan féle szabályzat majd később az egyes egyházmegyék püspökeinek regulái szerint éretek. Boldog Zséb 1262-ben néhány társával Rómába ment, hogy a Szent Szék jóváhagyását és megerősítését megszerezze a rend alapításhoz. Itt sikerült megszereznie a magyar édesanyától származó Aquinói Szent Tamás pártfogását IV. Orbán pápa előtt. A pápa jóváhagyta az új rendet, de nem engedte meg Szent Ágoston regulájának átvételét, mert nem voltak biztosítva a szükséges anyagi feltételek. Egyelőre Pál veszprémi püspököt bízta meg az idéglenes szabályok megszerkesztésével. Pál püspök vizsgálata negatív eredménnyel végződött. A rendi testvérek valóban nagyon szegények voltak, s így még hiányoztak a feltételek Szent Ágoston regulájának megtartásához. A rend hivatalos római jóváhagyása csak 1308-ban történt meg. Míg esztergomi Boldog Zséb atyánk 1270. január 20-án már meghal, az általa alapított Szent Kereszt monostorban súlyos betegség után. Halálos ágyán a szabályok pontos megtartására, a testvéri szeretetre és példaadásra buzdította tanítványait, valamint az elmélkedés és magány szeretetére és Krisztus buzgó követésére. Jézus és Mária szent nevével ajkán lehelte ki lelkét. A templom sírboltjában temették el rendtársai, akik azzal vigasztalták egymást, hogy földi atya helyett égi pártfogót nyertek. Ő volt Boldog Özséb atyánk, a magyar pálos rend alapítója.
Oh, Ivasivka Mátyás Boldog Özséb himnuszát hallották. Komáromi Aliz és Bognár Szabolcs, valamint a Ciszterci gyermekkar és a Laudate vegyeskar énekelt. Orgonán Király Csaba, harangon Eklinger Márton játszott, a szerző vezényelt.